evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek, hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. Pilinszky Jánosnak híres verse, a francia fogoly. A költő valahol a nyugati fronton, második világháborúban lát egy franciát a kertben, aki megszökött a fogolytáborból, és a földön kúszva kiásott magának valami ehetőt, répát vagy valamit, és azt eszi mohón kiéhezve, vadgyönyörrel és állati mapogással. A költő drámaian írja le azt a kiéhezett embernek a gyönyörűségét és kínját, hogy végre valami táplálékhoz jut, amíg aztán el nem viszik az őrök. Később nem látta ezt az embert, de mindig emlékezett rá. Élt benne a tehetetlen, kiéhezett szenvedésnek az a látványa. Pilinszky mindig is érzékeny volt az emberi szenvedésre, és ezt megint drámaian le tudja írni, hogy nem hagyja őt békén ez, amit látott az ablakból a háborúban. Nem hagyja békén ez a látvány, az emberi szenvedésnek ez a látványa. És egyre inkább eluralkodik rajta. Tehetetlenül volt ott az udvaron, de most már követel. Belőlem él, mondja. Eszi a szívét az a látvány. Belőlem él, és egyre éhesebben, és egyre kevesebb vagyok neki, ki ellett volna bármi eleséggel. Most már a szívemet követeli. Ez a vers jutott eszembe, amikor Szent István vértanúságára gondoltam. Ugye ez a karácsonykor mindig ez az éles váltás van a liturgiában, hogy a betlehemi jászol idilliétől egy kedves, bájos gyermek látványától átváltunk hirtelen egy véres látványra, amikor valakit kövekkel agyonvernek. Ez történelmi esetlegesség, ezt nem tervezte az egyház, hogy a karácsony az, mint keresztény fény ünnep, a növekvő világosság, a hosszabbodó nappalok alkalmából került oda, ahova került. A Szent István vértanú ünnepe pedig az az még régibb dátum, mint a karácsony, ősibb dátum, azon nem illene változtatni. Tehát a kettő összejött, és ez a váltás, ez a hirtelen váltás, ez bennünket újból figyelmeztet arra, hogy a gyöngeség, a védtelenség, az az állapot, ahogy Jézus a jászolban van kisgyermekként, az nincs követelés nélkül. Valamit követel tőlünk. Nem úgy követel, hogy ő kérne minket, vagy rá akar bennünket venni valamire, de maga a látvány az igenis követel, és az első keresztények ezt a követelést megértették. Habozás nélkül áldozták az életüket, már az apostolok cselekedeteiben is két vértanúság van leírva, Szent István diakonusé az egyik, és a másik az Szent Jakabé, az idősebb Szent Jakabé, akit Heródes karddal kivégeztek. Tehát a kereszténység kezdettől fogva vértanúságban gondolkodott, hiszen Urunk maga is vértanú lett a kereszten. Az élet odaadása, mindenünknek, amink van, odaadása, az az egyetlen méltó válasz arra az önátadásra, ami a megtestesülésben megtörténik. Isten nekünk ajándékozza magát, és nekünk válaszul egész lényünkkel kell felelnünk. Amikor lejárt a vértanúság kora, úgy a 4. századtól kezdve, a 3.-4. század határán volt a egyik legnagyobb üldözés, Diokleciánus üldözése, és utána aztán jött a milánói ediktum, a keresztény üldözés eltörlése, és a kereszténység már kockázat nélkülivé vált. És akkor uralkodott el az egyházban az aszkézis, hogy csak azért is adnunk kell magunkat, úgy, hogy az áldozat legyen. Akkor jelent meg a sivatagi atyák mozgalma, akik remetességbe vonultak, és egyáltalán ez a gondolat, hogy a keresztény számára a természetes halál tulajdonképpen a vértanúság, és ha nem éri őt ez a fajta halál, akkor békés formában, de akkor is oda kell adnia az életét. És ez egy alapigazság. Közületek senki, aki nem adja oda mindenét, ami nem mond le mindenéről, amilyen van, nem lehet az én tanítványom, mondja Jézus. A Íjas Antalnak a Szent Életrajzában azt a történelmi kort, amikor a Diokleciánus féle üldözés tombol, és sok a női vértanú, ő így fogalmazta meg, hogy asszonyok és lányok győzik le Diokleciánust, hogy legyőzik, a kereszténység végül is elsöpörte a pogányság diktatúráját. A sok vértanú, a nő a maga gyöngeségében erősebb a férfiak vasainál, és győz. Jézus, amikor kisgyermekként közénk jött, ezt a győzelmet hozta közénk, mivel legyőzzük a sarnoki hatalmat. Ahogy a francia fogoly szenvedése magához ilyen lány rántja Pilinszkit, mint a mágnes a vasat, ugyanúgy ránt bennünket magához Jézus Krisztus, aki kiszolgáltatott a betlehemi jászolban, és kiszolgáltatott a kereszten, és győz. És ez, testvérek, mi nekünk is ki van osztva feladatul. Nem leszünk mind vértanúk, nem tartott a vértanúság kora akármeddig, jött új és új korszak, a 20. század még nagyobb korszaka volt a vértanúságnak, mint az első három század. Jön újabb és újabb vértanúi kor, de fizikailag nem kell okvetlenül vértanúnak lennünk ahhoz, hogy győzzünk a mi zsarnokunk fölött. A mi életünkben is uralkodnia kell az Istennek való odaadásnak. Néha úgy megragadja a keresztények szívét is egy-egy nagyobb olyan helyzet, amiben segíteni kell másokon, és az árvíz jut hirtelen eszembe, hogy akkor milyen lelkesen segített mindenki. A kereszténység ilyen, hogy az Isten kiszolgáltatottsága, védtelensége, amit ő az egyház történetében mutat, az hatalom, hatalmas erővé lesz, és ezt az erőt gyakoroljuk, amikor áldozatot hozunk. És ha nem is vagyunk mindnyájan asszonyok és lányok, de mi is le kell, hogy győzzük Diokleciánus, ha nem is Diokleciánus, az ördögöt. Testvéreim, Krisztus első vértanújának hitével imádkozunk mennyei atyánkhoz.